Köszöntjük az égéstér hallgatóit. A múlt hét óta rengeteg érdekes dolog történt, sőt a múlt héten is rengeteg érdekes dolog történt, amikor sajnos éppen senki se volt a stúdióidőben, a szerkesztőségben, úgyhogy akkor nem volt égéstér, amiért utólag is elnézést kérünk, de most már lesz. Itt vagyunk Asszúrral és Zsoltival, és számos érdekes kérdésünk van, bár Asszúr épp azon borongott, miközben idefelé jöttünk. Zsolti, te nem végeztél el műszaki egyetemet, ugye?
Végül. Nem, semmiképpen. Én arra nem is jártam. Ez a mentségem.
Nagyon jól tetted, hogy képzeld el, hogy Asszúrnak micsoda veszélyfutásai voltak a műszaki rajzal. Tehát, hogy valószínű, hogy sokan, akik jelentkeznek a műszaki egyetemre, azok nem gondolnak ebbe bele, és Asszúr azt mondta, hogy ő többször nem is követné el azt a hibát, mert hogy mit tussal kell mit csinálni? Váltót rajzolni?
Hát valami tengelykapcsolót kellett rajzolni, pauszra kihúzva tussal, igen.
És hogy ebben mi a nehézség?
De, én nem vagyok ennyire precíz ember, hogy nagyon szép egyenes tusvonalakat tudjak rajzolni patázás nélkül.
De vonalzóval húzzuk a tusvonalat?
Vonalzóval húzzuk, de úgy húzzuk a vonalzóval, hogy a tustolnak a vége ne érjen a vonalzóval.
De ezt hogy csináljuk? Azért is kérdeztem.
De én sem vagyok nagy szakértő, mert különben nem okozott volna gondot.
De mit mondanak, hogy kéne ezt csinálni? Hogy ne érj hozzá a vonalzóhoz?
Hát hiszen... például meg tudod fordítani a vonalzót, és akkor nem ér hozzá a papírhoz, de akkor megfelelő szögbe kell tartani a tollat ahhoz, hogy tényleg egyenes legyen a vonal, tehát mindig ugyanabban szögben kéne tartani. És én ehhez nem vagyok elég precíz csávó.
Mindig csodáltam azt, aki tud rajzolni bármit, mert én vonalzó mellett nem vagyok képes egyenes vonalat húzni, azt hiszem.
De tussal, és várjál, és amikor kört csinálsz, egy kuplung szerkezethez kellenek körök, nem?
Időnként kellenek, igen.
És akkor azt hogy csinálod tussal?
Úgy csinálom, hogy befogom a tust egy körzőbe.
Mária anyám, de ehhez gondolom megvan a szed.
Van egy ilyen, külön egy ilyen csavaros.
És fogaskereket, hogy ott le kell rajzolni a fogakat?
Nem kell rajzolni a fogakat, szerencsére abba beleőszültem volna. Mert az nem is körív ráadásul, hanem evolvens, úgyhogy ezt nem is könnyű rajzolni.
Mi az, hogy evolvens?
Az a vonal, ami akkor keletkezik, amikor a ceruzát befogod mondjuk egy madzag végébe, amit legördítesz egy körről, és az evolvens.
Nekem meg mindig nincs meg.
Mutasd, hogy legalább én értsem. Tehát itt van,
tehát, hogy van egy spulni.
Van egy spulni.
És a vég, tehát mondjuk itt van egy ilyen, egy ilyen cérna mondjuk, és ez legördül egy spulnin.
Igen. És egyre nagyobb lesz az ív?
Vagy? És egyre nagyobb lesz az ív, igen.
A fogaskerék az miért evolvens?
Mert úgy tud súrlódás nélkül gördülni egymáson.
Te a fogaskerék nem kör alakú, vagy mi?
A fogaskeréknek az oldal, tehát a fog maga, az egy ilyen spéci ív.
Ja, hogy oldalnézetben.
Oldalnézetben.
Ja, oldalnézetben kell fogaskereket rajzolni?
De egyébként a fogaskereknek egy szimbóluma van, tehát ez a szerencség, ott annyit kell csinálni, hogy egy magát a palást ívet kell megrajzolni, és akkor van egy osztókörív, amit még alá rajzolsz, tehát két körív reprezentálja.
Hát ez egy hard life-nak tűnik. És egy darab A4-es pauszon kell elférni egy kuplungnak?
Nem, ezek A2-esek voltak, azt hiszem.
Uramisten.
De volt olyan rajz, amihez nagyobb kellett. Tehát, hogy...
De azt te mind megcsináltad?
Hát technikai, igen. Igen.
De ronda lett.
De ronda lett, és hármas kaptam, nem egy kettest.
De akkor
és amikor az embernek a két heti munkáját valaki postás ironnal összefirkálja, az nem olyan jó érzés. Tehát ez a legnagyobb kellemetlenség az egészben, hogy amikor készen van, ugye? És oda viszed a nem tudom, a rajzleadásra, akkor ott ül egy ilyen morcos 60-as bácsi, aki így megnézi, így fintorog, és így azt mondja, hogy hát ezt így nem így kellett volna.
És összefirkálja?
És egy, attól függően, hogy milyen kedve van, kék vagy piros postás iron oldallal, szépen bekarikázza a hibákat.
De ez azért jó, mert hogyha egy kis hibád van benne, és ezt a rajzot ki kell javítanod, akkor teljesen újra kell kezdeni az egészet.
Nem, ennyire nem voltak genyók, hogy újra kell rajzolni.
De hogyan, tehát hogyha tussal valamit ott elrontasz, onnan tudom, hogy tehát hogy mikor művész Zoli csinálta nekem...
Tussal nem rontasz el semmit. Ott kezdődik, tehát hogy nem, az túl nagy luxus, mert újra kell kezdeni.
Hogy ez nem opció?
Hát nem annyira. Illetve, amit mondtam a Miknének a liftnél, hogy lehet nagyon óvatosan szikével kivakarni, csak arra kell figyelni, hogy a bőrpausz nem szereti az ilyet, úgyhogy könnyen elszakad, és akkor megint csak kezdheted újra.
És te hányszor kezdtél műszaki egyetemi éveid alatt újra tusrajzot?
Szerintem 3-4-szer biztos.
Ezek a kemény dolgok.
De még csak ilyen 40%-ról, tehát nem arról van szó, hogy tudom én. 99% nem egyszer csak félrement, és akkor újra kell. Lehet, hogy belehalok, nem tudom.
De hogy a gyakorlatban ezt még használják, vagy csak a műszaki egyetemistákat szivatják ezzel?
Hát egyáltalán nem tudom, hogy most még szivatják ezzel a műszaki egyetemistákat, mert én azt hiszem, hogy utoljára 2002-ben, hogy mikor jártam egyetemre.
De hogy már akkor se használták ezt valójában élesben?
Hát kevésbé, mert igazából az kezdett elterjedni, ami szerintem ma már teljesen általános, hogy számítógépen megrajzolod, és aztán kiplottolod egy nyomtatóval, és azokat a részletrajzokat adod oda a munkásnak, aki aztán az alapján dolgozik.
Jó, akkor nem tanácsolunk el senkit a műszaki egyetemtől, emiatt lehet, hogy most már ér mindent számítógépen rajzolni.
Az a vicces, hogy ezt akkor is ért egy darabig, és aztán betiltották, mert ugye azt mondták, hogy túl sok a hasonló rajz.
Tehát a plágium.
A plágium, igen.
Túl sok volt a plágium.
Na de hogyha kuplungot kell rajzolni, akkor az jó, hogyha hasonló mindenkinek, nem?
Hát de mások a méretek mindenkinek. Tehát ez gondolom, hogy randomizálják, vagy nem tudom.
Mert mindenkinek egyénre szóló házi feladata van, vagy mi?
Hát a nem tudom, a terhelés értékek mások, és akkor mások kell méretezni ezt, és te számolod ki elvileg.
Na de erre mondjuk komoly iparág is épül, nem? Hogy aki ezt nagyon tudja, az ebből meg tud élni egy fél évig, vagy amíg oda az egyetemre.
Igen, igazából így utólag visszanézve egy kicsit ilyen lúzernek is érzem magam, mert ha kiadtam volna azoknak, akik ebből éltek, akkor lehet, hogy most beljebb lennék ezzel az egésszel.
Voltak ilyen bérrajzolók?
Persze.
Ilyen felsőbb évfolyamos
nem feltétlenül felsőbb. Kezű. Igazából az van, hogy aki szakközépből ment műszaki egyetemre, mondjuk az legalább az 50% volt, amikor én jártam, azok ezt már tudták addigra. Mert hogy a szakközépben volt szakrajz, én meg gimiben mentem oda.
És ott nem tanítottak
ilyesmit, úgyhogy be voltunk dobva a mély vízbe. De viszont a szakközepesek meg nem értették a matekot. Mert nekik meg a matek volt jóval kevésbé.
Akkor nem jó ez sehogy se. Hogyan kell műszaki egyetemre menni, akkor most már mondd meg. A szakközepes tud rajzolni, de annyira nem tudja a matekot.
Bele kell számolni ezeket a költségeket mindenképpen.
És mennyire rajzoltak egyébként a
bérrajzolók? Akkor nagyon más volt azért a forint értéke, de mondjuk ilyen 5 és 10 között, azt hiszem.
10 mi?
1000 forint.
Akkor?
Akkor. Hát attól függ, mekkora a rajz.
Nyilván. Hány óra munka egy A3-as?
Tényleg attól függ, hogy mennyire vagy benne, mert nekem mondom, hetekbe telt. Mire magamtól megcsináltam egy ilyet, de ez attól van, hogy én ebben nem vagyok tehetséges, meg gyakorlat se voltam. Valószínű, aki gyakorlat benne, annak a tizede.
Meg lehet, hogy megfigyelték, hogy vannak ismétlődő feladatok, és abból betárasztak előre.
Hát nem tudom, nem kisebb munka kihúzni előre sem.
Na mindegy. Nagyon jó összehasonlító tesztjeink voltak, meg lesznek mostanában, teljesen értelmetlenek. Például a múlt héten Zsoltival nekiálltunk, hogy összehasonlítsuk a Kia Rio-t és az új Swiftet, amiket hát nem is azt mondom, hogy vetésforgóba, de pont ilyen feleségcsere stílusban teszteltünk. Tehát Zsolti volt a Rio nemzetközi bemutatóján, én a Swift magyar bemutatóján, majd utána Zsoltinak jutott a Swift tesztautó, nekem pedig a Rio. És hát indulás előtt ugye megnéztük a millimétereket, és kiderült, hogy másfél kategóriával nagyobb a Rio, és akkor utána gondoltuk, hogy hát ez biztos egy drágább autó, és kiderült, hogy nem, hogy a Swift a drágább.
Igen, de a Swift az, hogyha a listárat nézzük, akkor mondjuk egy 600 ezerrel volt drágább, mint egy alap Rio, de az igaz, hogyha felütjük a Hahut, és megnézzük, hogy mennyire lehet messzalomban 0 kilométeres Swiftet venni, akkor jön neki mondjuk döntetlenre.
Na, és én megnéztem a Hahut is. Megnézted a Rio-t is a Hahun?
A Rio az nincs meg.
Hogy a Rio az mindenhol ugyanannyiba kerül. Tehát 3,2 millió. Aha. Tehát végül is tök egy árban vannak, és hogy hát akkor az a kérdés, hogy a Rio az sokkal közelebb van a Golfhoz, mint a Swifthez. Hogy itt kikövetett el valami nagyon súlyos hibát.
Tehát beszélgettünk a Zsoltival pont ennek a tesznek a kapcsán. Igen, korábban.
Egy táblázatot összeszedtem magamnak, hogy ami szerintem ebben a kategóriába tartozik, azok mekkorák, és mekkora az eltérés a Swifthez képest. És a Swift az pontosan ott van, hogy két kategória között. Tehát már nem az a kategória, mint mondjuk a Kia Picanto, annál nagyobb.
Viszont... Annál nagyobb, mennyivel mondjuk tengelytávot, ha nézünk? 5 centi, 10 centi?
Azt hiszem, hogy az 5 centi. Az egy 5-ös, és a Rio-nál viszont a tengelytáv az valami 12-vel kisebb, tehát az egy jelentősebb különbség. Úgyhogy erre az Assur mondta ezt találóan, hogy ez mondjuk annak jó, aki azt mondja, hogy neki a Picanto az baromi kicsi, neki arra az nem opció.
Mint ahogy baromi kicsi is.
Igen.
De egyébként a Swift is kicsi.
Viszont nem kell neki egy 4 méteres autó, mert a kis autó kategória az már 4 métert vagy alulról, vagy felülről súrolja, de ilyen 4 méter környékén vannak ezek a klasszik kis autók, mint mit tudom én, egy póló, vagy de egy
Orza. Ez egyébként egy folyamatként látható. Tehát, hogy valamikor ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül a Corsa Punto párosnak a megjelenése környéken, amit 2006.
Azok voltak nagyon felpuffasztva.
Akkor kezdődött az, hogy ilyen erről a 3,8-3,9 méterről megnőttek ilyen 4 fölé ezek az autók, és nagyon-nagyon hamar a konkurencia is beállt ebbe a trendbe, hogy 4 méter fölötti a B-szegmens, ami a régi kis autó. Most igazából bajba vagyunk, hiszen a 4 méter már nem olyan kis autó. És előtte pedig, ha megnézed, az ilyen,
Golf KB,
az ilyen egyes Yaris, meg ilyenek, az még mindez a 3,8 volt inkább. Meg a Punto 2, meg Clio 2, meg ezek. És akkor volt egy ilyen dili, körülbelül 2 éven keresztül folyamatosan jöttek a 4 méteres kis autók. És hát azóta is itt járunk, a Suzuki meg nem állt bele ebbe a trendbe.
De viszont valahogy. Nekik ott van a Baleno 4 méteres autónak.
És igen, és nekik ott van a Baleno mint 4 méteres, és meghagyták a Swiftet a
Baleno. Várj, Zsolti, a Baleno drágább, mint a Swift?
Vagy ezt nem tudom, ezt hogy is nincs meg.
Hogy a Swiftet lőtték a Baleno és az Ignis közé, tehát akkor a Baleno drágább.
Drágább kell, hogy legyen a Swiftnél.
Na, és akkor, hogy itt akkor van egy súlyos hiba, és hogy vajon a Suzuki azt miért ide áraszta, illetve hogy mondjuk mennyi a különbség a kettő között? Egy 600 ezer forint, ugye 3 millió 2 és 3 millió.
Hát de nézzük akkor azt, hogy tényleg, hogyha a Hahun megnézed, akkor 3 millió 150-ről indulnak.
De mondjuk egy 16 centivel nagyobb autót ad egységnyi pénzért a Kia. És hogy vajon ez a 16 centi növekmény, ez azért van-e, mert a Szlovákiában gyártják, és akkor a szállítás és a vám drágítja meg ennyivel a Swiftet, és ha igen, akkor miért nem Esztergomban gyártják?
Hát azért nem gondolom, mert jobban megéri nekik nagyobb autókat itt helyben gyártani. Tehát így is történik, tehát Vitarát gyártunk most meg S-Cross-t itthon, és a kisebb autókat meg jobban megéri valószínűleg behozni kintről. De azt hiszem, hogy a Swift ráadásul Japánból jön.
Igen.
Igen.
Úgyhogy nem tudom.
De hát nem éri meg jobban, ha egyszer ennyivel drágább.
De ez nyilván egy globális kép, tehát ők kiszámolták azt, hogy nekik az egész világra vetítve ez mennyit jelent. Lehet, hogy buknak az európai piacon, de mit tudom én, nyernek Japánba, vagy a távol-kelet más részein. Az is tök érdekes, hogy régebben többféle típust hoztak, ha jól tudom, Indiából, most mint a kevesebb lenne az Indiából jövő cucc.
Mit hoztak az autón kívül Indiából?
Nem tudom, az autót biztos.
Az autót onnan hozták.
És az, de,
jó, de az egy ilyen paleolit postalicska volt.
De itt olyanok is játszanak, hogyha megnézel egy ilyen Indiában készült bármilyen autót, bármilyen áron, tehát most a mikra jut eszembe, az előző mikra.
Az Indiában készült.
Az, ami Indiában készült.
A magyarországi mikrák azok nem angol mikrák, hanem indiai mikrák.
Az előző generációs mikra, amit most váltottak föl, talán az idén, vagy múlt év végén, nem is tudom, azok még Indiában készültek. Ez egy ilyen érdekes váltás volt, hogy az angol mikrát, ami a béka, azt az utódja egy indiai autó váltotta, mint utód. És látszott is rajta, tehát tényleg beültél a belső térben, a varrások minősége, meg az összes ilyen anyagválasztás, meg minden, ez a nagyon indiai. Tehát tudod, hogy az ottani beszállítók csinálják ezt a szürke fényes anyagot, amit utána gépbe-gurbán varnak össze.
De ez nem a gépészet, tehát az van, hogy most már egy új autógyárt akárhova lepottyant, az nagyon jó minőséget csinál.
Igen, a gépészet valószínűleg ugyanolyan jó, csak valahogy ez a beszállítói háttér ezen érződik, tehát ha beülsz egy ilyen Indiában gyártott autóba, akkor nagyon jó eséllyel látod rajta,
Hogy de ez... mi van most a magyar piacon Indiában gyártott autó
szerintem? Hát, hogy most azt nem tudom, tényleg így csak néha kerülök tesztautó közelébe, úgyhogy nem tudok erre vonatkozóan nagyon átfogó képet festeni.
Na és Zsolti, az hogy lehet, hogy a nemzetközi bemutatón egy tetű volt a Rio az alapmotorral, itt meg azért te is elcsodálkoztál, hogy ez megy.
Ez így volt, nem tudom, nem értettem a különbséget, mert tényleg az volt a benyomásom, amikor ezt Lisszabonba vezettük, hogy ez egyáltalán nem megy. Tehát forgatni kell, még akkor se nagyon. Így sík úton elközlekedsz vele, hogyha már egy kis szerpentin belejön a történetbe, akkor ott meghalt. Most egyáltalán nem éreztem ezt.
Lehet, ez hogy... megy, mint az állat.
Hát, hogy mint az
nem
állat.
Nem úgy, mint a Swift.
Nem úgy, mint a Swift.
De pont úgy megy, mint a Swift, amennyivel
nehezebb. Igen. Ez egy baromi érdekes ellentmondás, és mindeközben viszont a nemzetközi bemutatón úgy éreztem, hogy a futómű zörejeit milyen jól kiszűrték, viszont amikor itt vezettem Szentendre felé, ott a szép keresztrepedések az úton, ott az baromi hangos volt. Érdekes.
A Lisszabonihoz képest.
Igen. Hát valószínű, hogy ott nincsenek olyan úthibák, mint
igen,
nálunk.
Ez tud becsapós lenni, mert vezettünk olyan úton, én is vezettem olyan úton még Spanyolországban, és olyan nagyon volt azért így úthiba.
És az is lehet, hogy ott is pusztán annyi, hogy a szintemelkedések is úgy néztek ki, hogy ez simán átvágott, hogy ez mennyire megy, meg mennyire nem az az autó.
Asszúr, de te végül is vezetted ezt a Riót?
Az 1-2-es Riót azt pont nem.
Az 1-4-est. Na, de az 1-4-es sem ment úgy, mint a Swift.
Az 1-4-est vezettem, ami nem ment úgy, mint a Swift, ami 1-2-es. Illetve a Picanto volt nálam ugyanez az 1-2-es motorral, ami szintén nem... Én nem mondanám, hogy az iszonyatos erőgép, tehát... Ott az volt az érzésem, mondjuk az egy kicsit ilyen sportosra is volt hangolva.
Hogy de az valami ilyen sportcsomag is volt, nem? Á,
igen.
Valami GT vagy valami
hasonló. GT Line, azt hiszem.
Egy Picanto GT.
Egy Picanto GT Line, és igazából ott a motor volt a gyenge pont, mert annyira sportosra vették a futóművét, tehát tényleg így bármilyen kanyarba behúztad, és azt érezted, hogy ez sose fog lerobbanni az útról. Már amit a motor képes volt dinamikában hozzáadni azzal.
Én úgy képzelem, hogy egy igazi gyilkos lehet egy alapmotor. Bár a Picantóban lehet, hogy nem is ez az alapmotor.
Nem ez az alapmotor.
De abban az 1-2, abban már a Big Block, és mondom a Riót is. A Kisteli utcán, ami tényleg a kisköpcentis autók gyilkosa, azon is tök szépen fölment kettesben. Tehát az is egy állat volt, csak nem tudom, hogy vajon negatíve preparálták-e a tesztautót Lisszabonban, hogy valami szabotás történhetett.
Hát vagy pozitíve az itt, nem?
Nem hiszem.
Nem?
Nem hiszem, mert ráadásul ezek a távol-keletiek, ezek annyira nem érzik a tesztautó preparálást, hogy tudom, hogy a Suzuki Ignisnek a bemutatóján is 0 kilométeresek voltak a tesztautók, a Ssangyongnak a római, hogy hívták, a Tivoli bemutatóján ott is az volt, hogy ilyen 100 kilométer volt a teszt, tehát hogy még be se járatják rendesen.
Ami azért, igen.
Igen.
És hát az Ignis, ami itt volt is, ez a kicsit szoruló kormányával, vagy mi volt ennek a baja?
Na jó, hát akkor ezt sose fogjuk megtudni. A másik érdekes kérdés, hogy régi vágyam teljesül, illetve nagyon régóta szeretnék már egy széria autóval megverni gyorsulási versenyben egy Teslát, és most jövő héten lesz nálunk a BMW 760 IL, és hát ezt kérdeztem Asszúrtól, hogy szerintem mi lesz, mert nyilván Teslát a hagyományos negyed mérföldön, tehát a 400 méteren semmivel nem vered meg ilyen szériautó, ami tesztautóban lehet. Ezért aztán azt találtam ki, hogy kiviszem egy nagyon hosszú kifutópályára a kettőt, és hogy ott vajon mi történik.
Hát valahol félúton elmegy a BMW egyszer csak.
Hogy valahol ez hol lesz?
De most tippeljünk rá, vagy?
Aha.
Én azt mondom, hogy olyan másfél kilométer.
Másfél kilométer?
Körülbelül.
Másfél kilométer az hány negyed mérföld? Az hányszor 400, 4x4, hát 16. Olyan... Akkor az 4-400-nál éri utol?
Mondjuk.
Mi lehet a gyorsulása ennek a 12 hengeres...
4,5.
Hát a Tesla az 2,8, vagy
2,4.
2,4.
Jó, attól függ egyébként, melyik Tesla. Nem tudom, hogy mit sikerül beszerezni.
Ez a 85D
az,
S.
Az inkább ilyen 3 másodperc, ha jól emlékszem.
Szerintem is, akkor
de lassú. Mert ugye a P100D, a csúcsmodell, annak a legutóbbi szoftver frissített verziója tud 2,4-et. Az előző az aztán 2,5-öt tudott. És az is ebben a ludicrous üzemmódban, amit különbe kell kapcsolni hozzá.
És azt hogy kapcsolod be?
Nem tudom, hókuszbókuszok kellenek hozzá. Itt megnyomod, ott meghúzod, utána leokézod, megkérdezi, hogy biztos ezt akarod-e, és akkor mint egy ilyen PC-n tudod, ez az OK per cancel, csak szépen megcsináltak kék meg piros gomb, és az egyik gombra azon írva, hogy anyám, én ezt nem akarom, vagy valami hasonló.
Igen?
Igen. Tehát viccesek is voltak a srácok, és hogyha ezt leokézod, akkor utána tudsz nyomni egy kövéret, és akkor tényleg megvan a 2-4. Van róla egy videó valahol.
Tegnap voltam az Alfa Stelvio tesztjén, ott meg, hát illetve a magyar bemutatóján, ott meg azon problémáztunk, hogy ugye az alapmotor, tehát ez egyelőre 4 hengeres, 2 literes vagy 2.2-es dízel, és a 2 literes benzinmotorból van 200 és 280 lovas, és direkt előtte Katona Mátyásra mind a ketten azt hiszem megnéztük még, hogy akkor mik a számok, és hogy 5,6 a 0-100. És nyomkodtuk, és mondtuk utána az alfásoknak is, hogy képtelenség, hogy egyszerűen ez lehetetlen. Szokva vagyunk végül is az ilyen 6-7 másodperces gyorsulásokhoz, és ez nem olyan. És hazafelé jöttem rá, nem tudom, hogy a hivatalos gyorsulást az hogy mérik, hogy megvannak erre a szabályok, hogy hazafelé, hát kísérletezgettem, hogy valahogy ennek meg kell lennie, és az a, tudod, hogy automata autóval szoktunk gyorsulni, hogy állunk a féken, és nyomjuk a padlót, és egyszer csak leugrunk a fékről, hogy akkor lehet. De hogy vajon így van-e a hivatalos?
Nem volt valamilyen tekerentyű, hogy sport plusz.
Tudod, az Alfában van a DNA kapcsoló, ami ugye azért nevezték el az üzemmód választott, az megvan?
Mondjad.
Hát, hogy a DNA, mint angolul, az a DNS. Ja, és persze, hogy ez mennyire ez megvannak igen. Az Alfa Romeo gének, és a D a dynamic, az N a neutrális, és az A pedig megvan, mi az A?
Mondom, automata, gondolom.
Nem, hát mindegyik automata. Hát automata, a váltó, mit tudom. Nem, az az all weather.
All weather.
És arra az érdekes dologra jöttünk rá, még odafelé, mert Mátraházára, vagy hova mentünk, valahol a Mátrába, hogy próbálgattuk, hogy elvileg adaptív a futómű, tehát állítható a futómű, és mind a ketten próbáltuk csukott szemmel kitalálni, hogy van-e különbség. Nyilván az csukta be a szemét, aki nem vezetett, van-e különbség a D és a többi között, és természetesen nem lehetett semmit érezni, hanem egy idő után feltűnt az, hogy bármi másba, ami nem D, kikapcsolja a klímát. És gazdaságos lesz. Tehát elkezd lassan így kimenni a kraft a klímából, és elkezd melegedni a levegő.
Ó. Hát így kell spórolni.
Na és akkor hazafelé azon gondolkoztam, hogy igazából így, ha állsz a féken, és állsz a gázon, és leugrasz a fékre, hogy akkor lehet, hogy... De még akkor se valószínű.
Annyira nem érezni a gyorsulást?
Annyira, hát jó, mert csak hogyha simán állsz, nyomsz egy padlót, és akkor az első másfél másodpercben ez a turbónyomás építgetés története zajlik, tehát egy másodpercet vesztesz azzal, hogy elindulsz.
Ja, simán lehet, persze, hogyha előtte föl tudod építeni a turbónyomást, akkor biztos megvan az 5,6.
És hogy az is érdekes, hogy az Alfának még a Csikós járt a gyárban, vagy csak írt róla? Nem is tudom, hogy van egy új, ez a kaszinó? Valahol...
A kaszinói üzem,
igen. Az hol van?
Hát Észak-Olaszországban.
Az Észak, az nem dél?
Én nekem úgy remélik,
hogy ez befejezték már a déli gyárépítést?
Nem, úgy van egyébként, hogy a nagyjából ez maradt az összes Fiat üzemből, Olaszországban, ha jól emlékszem, mert valami ígéret van, hogy Alfa Romeo-t nem fognak külföldön gyártani, de már minden más külföldön gyártanak.
De ezt kinek ígérték meg? Ez kinek
ez az olasz népnek ígérte meg a Sergio Marchionne, aki a Fiat, nem tudom, álláshalmazó atya úristene, vezérigazgató, meg elnök, meg nem tudom már igen. Több cégélén.
Mert szó volt róla, hogy elviszik valahova?
Mert minden Fiatnak a gyártását már elvitték.
Tehát ja, mert az 500-as nem készül, lengyel.
Nem készül Fiat, az 500L a Szerbiába készül, azt hiszem igen, talán
Panda.
A Panda az Lengyelországba.
Az is, ja igaz, hogy ugyanaz, mint az 500-es.
A Tipo az ugye török. Tehát, hogy... gyakorlatilag minden olcsó modellt elvittek Olaszországban, mert annyira csökkenti a versenyképességet az, hogy meg kell fizetni egy olasz munkást, azt hiszem.
De már alig dolgoznak munkások autógyárban, tehát ott már annyira robot van, hogy ez szerintem...
De azért kell a kézi munkaerő is, tehát még egy ilyen nagyobb gyárban még azért egy ilyen ezeren eldolgozgatnak, mert van egy csomó olyan művelet, amit nem lehet megcsinálni géppel, vagy nem gazdaságos, tehát még mindig olcsóbb, mert egy embert odaállítani és megmondani neki, hogy mit csináljon, mondjuk ajtófelszereléskor, vagy ilyesmi. Meg az ember oda tud figyelni arra, hogy mit ront el, vagy mit nem. Tehát
mondjuk ez az vannak előnyei. Nem biztos, hogy...
És hát gyakorlatilag Olaszországban már Ferrari, Lamborghini és Alfa Romeo kívül más nem készül. Meg ami még kis példányszámba Isten tudja, de hát most ez nem számít ide. Tehát mert... a 10 darabos szériákat most ne számoljuk.
De a Lamborghini még Olaszországban készül?
Igen. Igen, azt, ők, tehát az Audi, a Lamborghini.
De nem vitték
gyakorlatilag Audit is gyártanak, tehát, és az összeszerelés még Olaszországban folyik. Hát a motorgyártás például Győrben, tehát azt tudjuk, hogy a 10 hengeres Huracánnak a motorjai azok mind ott készülnek a Győrben.
És egy ekkora új gyárat el tud tartani egy Alfa önmagába? Tehát ott nagyon kis példányszámok lehetnek.
Nem, hát igazából arra számítanak, hogy most ez a Giulia és a Stelvio, ez elég nagy siker lesz.
Na és arról lehet tudni a QV-ről, tudod, hogy jön a Stelvióból a QV egyszer. És mert azon gondolkoztam, hogy 1660 kiló a Stelvio, ugye az Alfa Romeo új SUV-je, ami a Giulia alapjaira épül, és hogy így mentünk...
A Giorgio platformra.
A Giorgio platformra, igen. És ahogy megy az ember a Giorgio platformon, azt nem tudom, hogy a Giuliában is karbonból van-e a kardántengely, illetve hogy ez egy régi dolog? Tehát régóta vannak karbon kardántengelyek így a erősebb modelleknél? Jaj, de örülök,
hát a csúcsmodelleknél szerintem na, vannak már ideje.
Karbon a kardántengely, és ahogy mész vele a Serpentinen, azt érzed, hogy mekkora hülyeség a kardántengelyt karbonból csinálni, hiszen kit zavarott az a kis súly? Senkit. A tetejének a súlyát érzed.
Nem. A karbon kardántengely az nem a súly miatt van.
Hanem
a forgótömegeknek a csökkentése az a célja.
Igen?
Tehát az egész
hajtáslánc
tehetetlenségét csökkenti. A súlya miatt nem hiszem, hogy kéne karbonból csinálni.
Igen, basszus, hogy erre nem gondoltam.
Mert azon ez egyébként spekuláció, de mondjuk ennek van több.
De tök logikus. Mert azon gondolkoztam, hogy miért nem a tetőt csinálták karbonból, mert azt mondták ők nagyon büszke, hogy ebben a kategóriában ez a legkönnyebb autó, hogy az X3-asnál valami 45, a Porsche Macan, nem tudom az, hogy lehet a konkurens, de hát végülis prémium, kompakt SUV, hogy annál meg 185 kilóval könnyebb, de hogy nem érzed igazán könnyűnek. Tehát én régen vezettem X3-as, de szerintem az biztos, hogy gyorsabban tudsz vele menni egy Serpentinen.
De erre nehéz megadni a...
Hát ő így seg emlékek
a magyarázatot.
Hogy... Na mindegy, de hogy vajon... hogy volt-e már erről bármi, hogy ebből megcsinálják a csúcsváltozatot, amiben benne lesz ez a Ferrari-féle moduláris, ami V8-as a Ferrari-nál itt meg
ez
hatenger,
a, igen,
ami
ez a Maseratiban
van, igen, a 2.9 és 500 ló, és hogy annak vajon karbon lesz a teteje?
Simán lehet. Hát igazából az ilyen karbon alkatrészeket mindenki a csúcsmodellekben használja. Tehát ha megnézed az M4-es BMW-nek is, abból van a teteje. Meg. De mondjuk nem, én nem vagyok ebben olyan nagyon biztos.
Mert a Maserati hogy... Levante annak például karbon vajon a teteje?
Hát fogalmam sincs.
Nem, az egy dög nehéz autó szerintem.
Fogalmam
az
sincs. Lehet. Az jó van nagyobb, ha jól tudom.
Zsolti, mi van a rulettkerék Peugeot-val? Tegnap kint voltál az autódoktornál.
Ma reggel voltam kint az autódoktornál, ez úgy nézett ki, hogy végre valahára kész van a lakatolás és a fényezés, ami sokkal tovább tartott, mint azt reméltük.
Sose hallottunk még váratlanál tovább tartó lakatolásról és fényezésről.
Az életben soha.
Nem, ez nem jellemző egyáltalán.
Egyébként a taktikai hiba az szokott lenni, hogy valaki véletlenül azt találja mondani kedvességből és udvariasságból egy ilyen helyzetben, hogy nem sürgős. Igen.
Azt is én mindig elkövetem.
Annál nagyobb mellényúlás a világon nincs, mert amint ezt a mesterember meghallja, akkor így
már vannak
hátra sorolja a sor, igen, a
nem, itt ebben a helyzetben ez nem hangzott el, hanem itt az volt, hogy sokkal több volt a rohadás az autón, mint azt előzetesen láttuk kívülről. Nyilván ez akkor derült ki, amikor elkezdte megbontani a lakatos a karosszériát, és akkor hát még akkor itt is van egy kicsi, akkor ott is van még egy kicsi, és akkor most úgy ment el tréleren az autódokihoz, mivel lejárt közben a műszaki, hogy amúgy baloldali üveg nincs az ajtóban, mert annak is a sínje az is szétrohadt, úgyhogy... De
ebből semmit se látunk, amikor körültekintően megvásároltuk.
Hát nyilván nem. Annyit láttunk, hogy bal oldalán a díszléc alatt van egy olyan rész, ahol hát a gittet sejtettük, hogy amiatt kezdett el málladozni a festék, na ott is rohadva volt, de amúgy ilyen semmi veszélyeset nem lehetett rajta látni. Aztán kiderült, hogy mondjuk a sárvédő tartó lemezei azok teljesen a toronyig el vannak rohadva. Nyilván ez megint egy olyan dolog, amíg rajta volt a sárvédő, és amíg nézegettük, akkor láttunk rajta egy ilyen két centis kis bármit. Hogy
kivel nézegetted?
Csikóssal. Aztán még a lakatolás megkezdése előtt egyszer elvittem a lakatoshoz, hogy egy gyors átnézés, akkor felmérte, hogy nagyjából mi lesz vele a munka. Akkor
és ő sem látta ezeket a szörnyűséget?
Nem látta előre. És akkor kaptam időpontot, aztán mentünk, elvittem az autót, és beköltözött oda egy hónapra nagyjából.
Nem is tudom egyébként, hogy létezik-e egyáltalán olyan módszer, hogy nem bontod meg az autót, és látod az összes ilyen hibát, tehát ezek annyira belül vannak.
Nincs olyan rétegmérő, ami kimutatja, hogy ott egy kicsit ritkásabb az acél?
Szerintem biztos elképzelhető olyan, hogy valaki annyira jól, alaposan átvizsgálja az összes elérhető fémfelületet, hogy kiderülnek ilyen disznóságok, de valószínűleg még maga a tulajdonos se tud róla, hogy ott esetleg valami van.
Én tegnap előtt voltam egy ilyen food truck építő cégnél, akik ugye ilyen hamburgeres furgonokat csinálnak, és vezethettem is egy Citroen CY, vagy hogy hívják ezt a hullámlemezes furgonet? Hogy hívják ezt?
Talán H sorozat.
Van neki valami francia neve, mindegy. Hát ilyen lütyőfelügyelő,
gabajfőtörzs.
Louis de Funès.
Hát ez a világa. Junkers oldalú, tehát ami hullámlemezből van.
Igen.
És tolóajtós.
És nagyon szépen meg van csinálva, biztos láttam már mindenki rendezvényen az ilyen pálinka, ilyen fancy pálinkát áruló.
Szerintem azt én is láttam valamit.
Igen, és azt nem mondom el, hogy végül hogy végződött a gyorsulási verseny egy barkasz föröccsös autó ellen, mert aztán csináltunk egy gyorsulási versenyt is, elég bizarr volt. Mindegy, de hogy kérdeztem a...
Ebben elég nagy motor van egyébként, én úgy tudom. Ez a korai DS-eknek az 1.9-es motorja, ami benne van, ha jól emlékszem.
Ráadásul, mert utána néztem, a Traxion Avant-nak az 1.9-es benzinmotorja.
Az ugyanaz.
Az ugyanaz. Tehát hogy már a Traxion Avant.
Az utolsó Traxion Avant és az első Citroen DS motorja az ugyanaz.
És valami cikkben azt olvastam róla, hogy ez igazából akkor egy erős autónak számított, mert mi volt a konkurense? A T1-es Transporter, és annál szánalmasabb tetűládát, tudod, egy 2-es léghűtéses boxer, az legalább egy vízhűtéses 1.9 volt, és valami erő is volt benne.
Valami 50 ló körül.
Mindez csak onnan jutott eszembe, hogy a Zsolti ezeket a váratlan hibákat mondta, mert ugye ez egy ilyen nagyon tökéletesen, nagyon drágán felújított dolog, és nem tudom még, majd megkérdezem Zsoltit, hogy az eddigi tapasztalatok fényében ajánlja-e bármilyen alanyi civil illetőnek, hogy vegyen egy ilyen Youngtimert. Youngtimer még a 205-ös? Vagy ez már old?
Ez még Youngtimer lesz, ez egy ilyen 26 éves. Aha. Ez az autó.
Szóval, hogy vegyene valaki egy ilyen gusztusos Youngtimer, de még nem kérdeztem meg. Csak, hogy 5 éve volt a felújítása ennek a, hát láttad-e is, ilyen nagyon csili-vili, ilyen gyári, showroom shine-os.
Igen, igen.
Volt a Furgonet, és már öregem, annyi helyen folyt a rozsda, és akkor kérdeztem a srácot, aki ott a vezénylőtábornok volt a műhelyben, hogy figyelj, ez most akkor hogyan? És mondja, hogy hát, hogy a helyzet az, hogy ez le volt homokszórva, fényezés előtt, és tehát minden tökéletes profi műhelyben történt, ami technológiai fegyelmet be lehetett tartani, azt betartottak, és hogy szerinte, hogy valami anyagában szennyezett.
Nem, szerintem el vagyunk szokva ettől.
Mitől?
Mert a mai autóknak a 99%-a az galvanizált karosszériával készül, ami azt jelenti, hogy van rajta egy zinkréteg, és hogyha megreped a fényezés valahol, ami azért természetes módon megtörténik a hőingadozásoktól, meg egy csomó minden
mástól.
De ezek
ilyen mikrorepedések.
Mikrorepedésekről beszélünk, akkor először megeszi a cinket, és utána kezd el a vas rozsdásodni. Tehát ez akár éveket ad neki, és közben, ami nem volt,
nem volt
galvanizálva, illetve hát ha lehomok szórták, akkor már biztos nincs galvanizálva, igen. Hiszen közben be kellett volna tenni az adott alkatrészt egy galvánfürdőbe és néhány órára. Az viszont...
Mi az a galvánfürdő?
Hát ez úgy
lehet, elvihetem én a Peugeot 205-ösömet galvánfürdőbe?
Elvileg, ha darabokra szeded, és minden alkatrészét meggalvanizálod, akkor most lehet.
Egy elég nagy galván kádott szerzavalón.
Hát van Magyarországon ilyen?
Valószínűleg van. Én mintha láttam volna a csepelművekben annak idején, mikor még ott működött a autógyár.
Basszus, Zsolti, el kellett volna vinni galvanizáltatni. Na mindegy.
De hát az a világ pénze, és szerintem senki hát nem csinálja.
Hát de jó, mint, hogyha 5 év után elkezd folyni a rozsda, de mindenhonnan, tehát annyi helyéről, tehát 10 méterről még tökéletes az autó.
De... Megnézed egy ilyen zsigulit, most pont lett is egy a szerkesztőségben.
Pont én követtem el azt is.
Vettél egy zsigulit? Tehát nem volt elég neked keresztnek?
Ez így van.
Ez olyan, hogy Jézus fölveszi a keresztet, adjatok még egy tövis koszorút is.
Még miért nem szögeltek rá inkább?
Igen.
De szóval, hogy megnézed egy ilyen, ezeket a zsigulikat, annak idején, ami így megvette az ember a Merkurba 80 000 forintért, 5 év várakozás után meg is kapta, az 5 év múlva már olyan volt, hogy igazából le kellett cserélni a két első doblemezt, mert darabokra rohadt gyakorlatilag. És ez természetesen vele járt, tehát 5 év múlva elmentél a karosszériás, vitted neki a két tartalékalkatrészt, és ő föltette a másikat.
És de utána... az azért, mert az egy szarvasércből volt, mint ami az alfák szarvasérce volt, mert Magnitokorszból vásárolták?
Nem vásárolták, hát elcserélték.
Vagy cserélték?
Egy komplett autógyárat adott a Fiat azért, hogy utána ingyen kapja.
Jó, de akkor ez nem vasérc minőség, hanem a galvanizálás hiánya?
Szerintem igen, ez nagyban benne van.
De most már minden galvanizálva van? Akkor azt mondod, hát, hogy autóban?
Azt mondom, hogy különböző minőségben, de igen. Tehát látunk olyat egyébként, hogy bizonyos prémium gyártóknak nem olyan régi termékei már most rohadnak, más akár nem prémium gyártóknak a termékei meg nem.
Mi rohad mai prémium gyártó terméke?
Hát mit tudom én, két generációval, ezelőtti E-osztályból már.
Jó, hogy két generációval, azt hittem, hogy mostaniból.
De hát mit tudom én, ha megnézed, hogy mennyi idő telt el a két generáció óta, tehát ilyen 12 éves autó már csúnyán rohadt.
Jó, de ez egy extrém példa, ott valamit elkúrtak az önemben. Jó, ott volt a vízbázisú festék.
Azt hiszem valami ilyesmi.
Igen, az volt.
De akkor azt nem galvanizálták?
De valószínűleg igen, de a festék meg átereszti. Tehát ilyenkor ugye az egész rendszer az úgy épül föl, hogy van egy festék réteg, ami általában azért zár, és alatta van a galvár réteg, és alatta van az acél. És hogyha a festék egyáltalán nem véd, akkor a galvár réteg sokkal hamarabb megszűnik létezni, mert ugye befolyik oda valamennyi víz, ott keletkezik egy helyi elem.
Mi az, hogy egy helyi elem?
Hát, mint amilyen egy...
H2-vasoxid-4.
Egy zsebtelep.
Ja, hogy ugye, egy... Ja, hogy egy...
Van kétféle fém és közte lé. Ez az elem definíciója.
Azt hittem, hogy mind kémiai elem.
A fémeknek különböző elektronegativitása van, akkor ott ionáramlás indul, keletkezik egy kis feszültség, amit egyébként itt nem nagyon lehet kimutatni, tehát ez egy 10 voltos nagyságrend, és elkezd az egyik fém fogyni. Jelen esetben a cink. És hogyha nincsen, tehát ha nem zár a festék egyáltalán, ami a Mercedes sztori, ugye arról volt, hogy vízbázisú festék volt, ami korai vízbázisú festék, ami nagyon könnyen átengedte a vizet. Tehát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk ahelyett, hogy egészen apró helyeken indulna meg ez a folyamat, egész nagy felületeken tud megindulni ez a folyamat, és gyorsabban zajlik ettől.
De ebben a galvanizálásban is egyébként van egy úgymond szórás, mert az Audinál, aztán a 100-as Audinál a 80-as évek közepén már volt ez a galvanizált karosszéria, aztán a 80-as, meg stb. Ezek megkapták folyamatosan. A legelső A4-es Audik se nagyon rohadnak, hogyha nem voltak összetörve. Viszont a 90-es években a Fiat is elkezdte ezeket a Punto, Bravo, Brava, azt hiszem ezeknél az autó, sőt, már korábban a Tipónál.
A Tipó főztéktől kezdték el 90-es évek.
Na most azért a Tipó az rohad.
De abból inkább azért a főztéktől lett. Tehát a facelift utányt azt...
Na figyeljetek!
Más miatt kukázták
szerintem. Egy valami miatt nyomnám én továbbra is a vasérc minőség elméletet, hogy végülis a galvanizálás az oké, biztos ez egy szép dolog, de az én kugáromon, ami ugye 68-as volt, 7 centség, hogy nem volt semmi galvanizálás, és semmi rohadás nem volt rajta, egyetlen helyen volt teljesen elrohadva, ugye a műbörtető alatt, ugye kint állt, ugye esőben megszívta magát, és ott, ugye festék se volt rajta, csak az a szivacs a műbör alatt, de sehol nem rohadt a kugár. Hogy az akkor, hát az egy jó minőségű, rendes amerikai vasérc.
A következő tippem az az, hogy egyébként, hogy ezeket a régebbi autókat tudták nagyon vastagon festeni,
Azt mondjuk
és,
lehet, mert...
És ugye a mostani technológia az, hogy lefújják. Robottal lefújják. Tehát robot festőgépek vannak.
Tehát vastag volt a festék, azt mondod?
Viszont régebben fürdőben festették ezeket. Az is volt kevesebbféle szín. Mert ugye most meg tudják csinálni elvileg azt is, tehát volt olyan autótípus, azt hiszem, hogy a Lancia első nem Y10-nek hívott Y kis autója, azt meg lehetett rendelni akármilyen színben. Tehát te rábögtél a pantonskálán egy akármilyen színre, és azt mondtad, hogy ide ilyen bugyi rózsaszínt szeretnél, de nem olyat, hanem ilyet.
Igen.
És akkor megfújták neked.
Konkrétan levetted a bugyidat és odaadtad.
Konkrét
nekik.
Akár, igen. Mert olyan festőberendezést telepítettek, ami real-time keverte a színt.
Már ez a doboz Y volt?
Nem.
Az ellipszis Y?
Az el, igen, azt hiszem.
Igen? Tényleg abból nagyon vagy színek voltak.
Mert az olyan volt, hogy a bizonyos felszereltségi szint fölött lehetett egy ilyen opciót választani, hogy...
De mert azt fújták, vagy mi?
Mindegyiket fújják most már.
Igen,
csak de... ez egy olyan készülék volt, nem tudom, hogy azóta csináltak még ilyet, vagy nem. Olyan készülék volt, hogy a kereskedésből megküldték a színkódot, és az valamilyen úton, módon bement ebbe a gépbe, és azt a konkrét példányt olyanra festette, úgy keverte
de
össze.
De ez nem egy nagy dolog, tehát 20 éve, vagy lehet, hogy már 30, tehát egy finn cég, ugye a Tikurilla hozta be a számítógépes színkeverést, bemész, leveszed a bugyidat, belerakják a fotospektrométerbe, és kikeverik a szint, ami nem biztos, hogy olyan lesz, mert máshogy törik meg a fény egy textilen, mint egy lakon, stb. De ahogy alapvetően bármit meg tudsz csinálni. Na, de mi volt a fürdő? Tehát, és az miért lett vastag? Mi van? Bedugják az egész kaszint, kiveszik, lecsöpög és...
Persze.
Na nem.
Ez úgy nézett ki.
De az, hogy de az mitől lesz egyenletes?
Ez nem lesz egyenletes, alul vastagabb lesz, fölül vékonyabb lesz, de egyébként ez nem is baj, ha belegondolsz, mert alulról kapja a kavicsot meg.
Fölülről meg micsoda. Az újét.
Ez úgy történt, hogy egy ilyen konvejoron mentek végig a karosszériák, és volt ilyen...
Az a futószalag?
Ilyen nem futószalag, hanem a föntről fogja meg. Ugye, a futószalag az szalag. Ez a futószalagnak egy variáció.
Azt hittem, általában... hogy minden, ami sorba megy, és dolgok lógnak rajta, az mind futószalag. De akkor, ami lóg, az konvejor, oké, ma is tanultunk valamit tovább. Nem akartalak félbeszakítani, csak gondoltam, mégis
és van, az volt, a konvejor. Volt több nagy terem, mindegyikben nagy kád, akár több egymás mellett, és abban voltak a festékek, és a konvejor úgy volt beállítva, hogy a kád fölött ugye lejjebb eresztette. Tehát ott a sín lejjebb futott.
Van ilyen videó a YouTube-on, ahol ilyet lehet látni? Minden, azt megnézem, hogy öt csöpögnek.
Minden bizonnyal van. És akkor bemártotta, ez viszonylag lassan megy, tehát nem arról van szó, hogy azt kell elképzelni, hogy 30-al megy keresztül, hanem tényleg kettővel. Bemártja a karosszeriát, megy ott egy néhány méteren keresztül a festék alatt, és aztán szépen lassan kihúzza belőle, és aztán ott szárad a közbenső részen, és aztán megy a következő réteg.
Ezért ragaszkodott Henry Ford annyira a fekete T-modellhez?
Szerintem nem, mert akkor még nem nagyon volt. Én azt hiszem Bogár gyártást láttam ilyet.
De azelőtt videón. Akkor mit csináltak?
Talán kenték, nem tudom.
Ja, hogy ecsettel.
Vagy pedig fújták, nem tudom, de ez egy olyan eljárás, ez a fürdő, ami teljesen eltűnt az autógyártásból már, azt hiszem, vagy nagyon-nagyon ritkán használhatják, nem tudom. De régen azért volt az, hogy évente volt színváltás mondjuk a...
Elvileg ez gazdaságosabb.
Mondjuk a Zsigulinál, ott minden év, vagy egy vagy két évben cseréltek színt gyakorlatilag, mert ugye a színcserélés baromi drága, mert egy egész kádnyi fel nem használt festéket dobsz a kukába gyakorlatilag.
A végén mindenhogyan, egyszer abba kell hagynod a festést, és akkor a végén mindenhogy kukába megy.
De a fújásnál ott sokkal kisebb egységekben tudod cserélni a színt.
De ott van veszteség, ugyanaz, mint a permetezés, az tök gazdaságtalan, ha a gyümölcsfát ki tudnád tépni tövestül, és be tudnád mártani a permetlébe, akkor nulla veszteséggel.
Ha összehasonlítod, akkor mégis egy fújva egy autó sokkal kevesebb festékkel, mint hogyha merített.
Valószínűleg így van egyrészt.
Kevesebb is lesz rajta.
Másrészt viszont vékonyabb lesz az a festék.
Akkor ezért nem rohadt a kugár? És akkor...
Simán elképzelhető. Nem esküdnék meg rá, hogy ez az egyetlen oka.
De hogy lehet?
De ez lehet egy oka. Az ilyen márta festett autóknak a fényezés az jóval vastagabb.
A lemez vastagság számíthat? Mert tudom,
az
hogy
is számít, persze.
Amikor Hotrodos Ricsi lakatolta a kugárnak a szétrohadt tetejét, akkor ő panaszkodott, hogy olyan vastag a lemez, hogy valahogy nagyon nehéz hegeszteni.
Hát biztos, hogy számít, bár egyébként, ha már elkezdődött a rozsdásodás, akkor olyan szempontból nem. Tehát inkább olyan szempontból, hogy meddig bír rozsdásodni, anélkül, hogy átjukadna tőle.
Mindegy, de rozsdafoltok se voltak rajta. Viszont, mikor emlékszem, a német kereskedésbe egyszer kirakták fél évre a szabadba szerencsétlen kugárt, a motortérben, ahol nem volt festés, ott nagyon elindult a rozsda mindenhol. Tehát akkor lehet, hogy tényleg a vastag festés elég. Na mindegy. Lehet, hogy hülyeség föltenni Zsoltinak a kérdést, hogy ezek után, a szopások után, amiket performált a rulettkerék Peugeot-val, hogy ajánlja ezt másoknak, hiszen vett egy... Én nem is hallottam a zsiguli vásárlásodról.
Az még egészen friss, az mikor múlt, nem két hete, ez is úgy nézett ki, hogy éppen utaztam a Spa-Francorchamps-i 6 órás verseny, ez a Le Mans-i sorozatnak a versenyére, és előtte való este, az indulás előtti este én még gyorsan elmentem Nógrád megyébe, és vettem egy Ladát.
Hiszen hogy jobban aludj.
Nehogy megvegyék előlem. Mert itt az volt, hogy találtam, folyamatosan néztem a használt autót, mert be volt állítva a hirdetésfigyelő.
Mire? Mik a paraméterek?
Igazából Ladára állítottam csak, évjáratot állítottam valamit, meg
mit,
hogy ilyen...
Mit állítottál? Mondd el a paramétereidet.
96, de tényleg, hogy ezeket az új ilyen 110-es, meg az ilyen fasságokat kiszűrje belőle.
Ja, tehát, hogy a hátsó kerekes, zsiguli.
Igen.
Miért? Minek ez neked?
Amikor én kicsi voltam, nekünk a családi autó az zsiguli volt.
Most csak közvetítem, hogy közben pofákat vágok, de...
Igen, de hát van ilyen.
Én is, amikor kicsi voltam, zsiguli volt a családi autónk, a Zaporozsec és a 120-as Skoda között, de nem vennék.
Atya, neked megvan a Zapi?
Persze, én abban nőttem fel. Jézusom. A kopoltyús.
Igen.
Amiről az volt a legenda a T34-es indító motoron túl, hogy jó a fűtése.
És nem volt az.
És?
De abban van valami benzinkája.
Benzinkája. Azt tudod, hogy működik? Úgyhogy bekapcsolod, akkor van egy ilyen piros kereszt kigyullad a műszerfalon, de az nem azt jelenti, hogy fűteni fog, hanem akkor az egész családnak le kell menni alfába, szugerálni a piros keresztet, hogy a közepén kigyulladjon egy fehér ilyen kis fénypont, az jelzi, hogy fog is fűteni. Tehát azzal telt a gyermekkorom, hogy Szombathely és Abda között megyünk a kietlen 86-os úton, és reménykedünk, hogy a piros kereszt közepén ki fog gyulladni a fehér pötty, mert akkor lesz meleg. Különben nem, és nagyon sokszor nem volt. És csak énekeltünk, és képzeld, de mész egy ilyen léghűtéses, özönvíz előtti kommunista fossal, így a szürke októberi félhomályban, és öregem, és ott párásodik a fű, minden, halál, borzasztó. Tehát ez is egy ilyen klasszikus mítosz. Na mindegy, és most visszaadnám a szót Zsoltinak, hogy elmesélj, hogy miért kell mégis egy zsiguli.
Aztán a hatalmas kerek szemekkel figyeltem, amikor édesapám is mesélte mindig, hogy amikor az első zsigulia volt, mert ez már a második zsigulia volt, igen, amikor én gyerek voltam, volt neki előtte még a legénykorában egy másik, ami igen, tényleg nagyon, nagyon fasz a kis autó volt. Ez.
Miért volt az faszább, mint a második zsiguli?
Mert abban benne volt az építés, amit tényleg darabjaira szétszettek, akkor ugye ez úgy nézett ki, hogy ott az Ózdi garázs soron volt, aki a motorfelújításhoz értett, volt, aki lakatolni tudott, és volt, aki meg fényezett, és akkor ezt így egymás között... Jó, mondjuk a fényezés az nem került kevésbe így se, de csomó mindent meg tudtak csinálni ilyen barterban, hogy, hogy én kilakatolom neked, hogyha te, mit tudom én, meghengerfejezed az enyémet, vagy bármi. És,
ez azért elég indiainak hangzik, így a munka minőségét elképzelve, hogy egy Ózdi garázs soron történik mindez garázsszomszédok között barterban.
Mondjuk annyi, hogy itt...
Tehát ez a
mondjuk,
csápos emelő szó jelentése valószínű...
Hát csápos emelővel nem, akkor nem volt, dolgoztak nyilván.
Nem volt akkor ilyen, csak akna volt.
Nem, csápos emelővel mondom, nem dolgoztak.
Garázs, de tényleg emlékszem, a Szombathelyi garázs soron is volt, akinek volt aknája.
Viszont aknás garázsok voltak, illetve hát szakma szinten csinálták ezt. Tehát nem az, hogy most én lemegyek és láttam már ilyet, és akkor neki állok szétbarmolni, tehát... Nekem édesapám bennem abba dolgozik, de ő tanult karosszéria lakatosnak. Nem, tehát ő mozdonyvezető most,
igen,
de karosszéria lakatosnak tanult.
Igen.
És nagybátyám is
és karosszéria akkor ő lakatos.
Igen.
Ja.
Igen. És hát hál' Istennek azért nekem még megcsinálja, hogyha van valami.
Ja, hát, na így oké. Okay.
Így
jó,
könnyen.
Így értem, hogy
helyzeti előnyöm van.
De azért apukádat nem szivatnád meg egy Peugeot-val.
Nem. Nem, és azt,
azért rendes
gyerek amikor, vagy. Amikor megvettem a zsigulit, akkor a lelkesedést felfedeztem, mert ő már most nem annyira szívesen csinálja ezeket a lakatolásokat. Tényleg ő eldolgozik szépen mozdonyvezetőként, azt imádja. Iparvasúton, hát mert most ilyen mindenféle unimog, ilyen sínen is és közúton is használható unimogok.
De mit csinálnak ilyennel? Ahol, akkor ő nem mávos.
Iparvasúton. Iparvasúton.
Hát ilyen tolató mozdony helyet sok helyen használják egyébként.
Igen, igen. De szerintem Szergely.
És akkor eresti le a vaskereket, föl a vaskereket.
Pontosan.
Mondjuk a sima mozdonyvezetés is jó azért, de ez egy más műfaj, igen.
Igen, és az, hogy neki megvolt a lelkesedés, amikor megvettem a Ladát, és ezt már régen nem láttam annyira benne más autónál, hogy hát ilyen csinálni kell, akkor megcsinálok, de már akkor csak neked. És a Zsigulinál meg az
volt. Mi volt az, amit csak neked csinált meg?
Hát nekem a BMW-t.
Ja, várj, most két autód van?
Technikailag három. Csak ez most egy kicsit olyan helyzet, van egy olyan A6-os Audi, mint a Paptibinek, csak dízel.
Ja, tényleg?
Ez az autó, amivel lehet közlekedni és lehet járni, de ezt most édesapám használja.
Igen.
És akkor van a BMW, ami ugye elég sokáig készült, már szinte majdnem
kész van. Ez egy
02-es? Nem, ez egy E21-es. Ez
a
02-es utáni a kis cápa, így van. Hogy ez már most olyan állapotban van, hogy én ezt tényleg csak jó időben hozom ki.
A kis cápát.
A kis cápát, ez télen nem megy, meg stb.
Várj, ez akkor... az ősi családi garázsori garázsban lakik?
Nem a garázsorin, tehát már ez otthon családi háznak a garázsában. És hát a Zsigulit azt meg igazából azzal az indoklással vettem, hogy nekem kell egy Zsiguli, de nem szeretném sokáig megtartani, hanem most ezt én megveszem, még van rajta sok vizsga, használom, járok vele, hogy meglegyen ez azért, hogy nekem volt Zsigulim, és hogy az...
Ja, értem.
És akkor majd, amikor még mindig van rajta vizsga, akkor eladom, csak azért én ismerem annyira már magamat, hogy ez nem biztos, hogy pont így lesz.
Hanem megtartod?
Minden esély megvan rá, és akkor most éppen az zajlik, hogy az autó az otthon van Ózdon, a faternál, és...
És lakatolja.
Nem lakatolja, ez hál' Istennek annyira nagyon ezzel nincsenek problémák.
Jó, hát... Nem épp barterezget a köszörűssel?
Nem, a Ladát, Trabantot, ilyen szocialista dolgokat tényleg A-tól Z-ig bármit megcsinál rajta, tehát hogy motorikusan is, meg úgy egyébként bármit, és akkor most ezen ilyen talpasok, gömbfejek, meg...
Aknás garázsban?
Aknás garázsban.
Végzi mindezt a tevékenységet. Idősebb Simons.
Igen.
Neki nincs ilyen eposzi jelzője?
Nem, tudtam,
hogy
nincs.
Hívják?
György.
Ahogy Unimogos Gyuri.
Nem. Ezt még így nem hallottam.
Na és akkor tehát ennek fényében
hogy ajánlanám
hallgatóinknak ajánlanád el, hogy vegyenek egy ilyen Peugeot?
Nem.
Vagy egy ilyen?
Nem. Egy vagy két hete hívtam fel a srácot, akitől megvettük a Peugeot. Ő tényleg teljesen jó szándékkal
volt. Mennyire is
vettük? 500 ezer forintot fizettünk ki neki érte, aztán abban maradtunk, hogy további 80 ezeret fog még kapni, hogyha a motort nem kell megbontani, hiszen ez tehát 630 volt az ára, a hirdetett ára, ezt 580-ra lealkudtam, majd kiderült, hogy ilyen kapucsínós izé az olaj, de aztán annyi volt, hogy ilyen lecsapódások, meg mit tudom, szakember szerint. Tehát nem,
mi az,
nem...
a kapucsinós az olaj?
Amikor hengerfejes az autó, illetve ezek a Peugeot-ok meg úgy néznek ki, ezek ilyen hüvelyes motorok, és hogyha ott az illesztések a ilyen tömítő gyűrűkkel illesztik, vagy valami ilyesmi, ezt nyilván én, ha csak hallomásból tudom.
És a hűtővíz így feltrújtmákosítja a dzsúvát?
Igen. És,
ez a kapucsinó?
Ez a...
Te hallottad ezt a kifejezést?
Én is most ennek az autónak a kapcsán először. Szerint.
Van egyébként
de
ennek
egy
valami...
Jó szó.
Van egyébként ennek szakkifejezése is, de az most nem jut eszembe.
Mindegy, kapucsinos az.
Kapucsinos az olaj. Hát ez nyilván ilyen színű, meg olyan állagú.
És akkor most vitted a kapucsinó ellenőrzésre
autódoktorat? Nem, az amikor megvettük, akkor az már megvolt. Egy olajcserét megcsináltunk benne, és aztán amikor elkezdtem használatba tudtam venni, és tudtam benne ellenőrizni az olajat, akkor ez kiderült, hogy ez a jelenség ez lényegében megszűnt létezni, és teljesen tiszta, és nem is fogy az olaj belőle. Hát hiszen egyébként tavaly vagy tavaly előtt volt teljesen felújítva a motor nagyon komoly pénzért. És
akkor úgy lett kapucsinos, hogy valaki tévedésből töltött egy kis hűtőfolyadékot az olajra?
Vagy egy kis kapucsinót bele. Bekent a nívópálcát kapucsinóval. És akkor... Tehát felhívtam a srácot, akitől megvettük az autót, és mondtam neki, hogy tök jó járt, hogy eladta, mert ő ezzel nem szeretett volna, higgy el, hogy ezzel nem szeretett volna tovább foglalkozni. Ő egy darabig lelkes volt, ő ezt megvette úgy, hogy ez majd egyszer nagyon jó lesz. A motorgenerál az megvolt, tehát az tényleg ilyen horror összeg valami, két számlát, két ilyen munkalapot is mutatott róla, itt is van valahol nálam. Az egyik az 200-valahány ezer, a másik meg ilyen 300-valahány ezer, tehát ilyen minden új benne, dugattyúk, gyűrűk, vezérműteng, minden, amit ki lehet
csinálni a motorban. Magyarul, hogy utána számolt volna a szerencsétlen srác, akkor kiderül, hogy ő fizetett nektek. Hát, hogy elvigyétek az autóját.
Én is azt mondogatom, hogy abból élek már egy éve, hogy nincs meg a Cougar. Hiszen igen, annyi ilyen 100 000 megy jobbra-balra.
És akkor, hogy még ilyen apróságokat, hogy kellett volna rajta, vagy hogy a karosszériába így belemászni, de akkor az már nála nem volt meg, hát most nálunk megvolt, és hát ez sem.
De akkor
sem.
A motor jó?
A motor az jó.
De akkor miért mondtad, hogy nem szeretett volna vele foglalkozni?
Úgy érezte, hogy most...
Én azt hiszem, hogy te mondtad, hogy még annyi baj van vele, hogy milyen jó járt, hogy eladta.
Ja, igen, hát én ezt azért mondtam neki, mert ugye maga a kaszni, a lakatolás, kaszni, és akkor most meg azért van az autódokinál, mert közben lejárt a műszaki, de hogy a műszaki meg legyen rá, futóművet, féket azt rendbe kell rakni. Amit észrevettünk rajta, amikor először felemeltük az autót a szereld magadnál, hogy akkor mi most féltengelycsuklót cserélünk, az volt, hogy az első rugók el vannak vágva, úgyhogy kotyognak a
helyükön. Ez valaki agresszíven megültette?
Ez egy ültetés volt, igen, ez egy
de
határozott
nem látszott
ültetés.
Kívülre?
Hogy az, hogy ültetve van, az látszik nyilván. Persze ez is viszonyítás kérdése, mert hogy mi a gyári magassága egy Peugeot 205 GT-nek, ez így fejből nekem nincs meg. Ezek szerint a csíknak se volt meg. És akkor az van, hogy ezek egy ilyen vágott rugók vannak most benne. A hátul pedig valahogy kifelejtették a hátsó híd szilentjeit. És ezeket mindenképpen meg kell, a féket... Hát, hogy ott mi, hogy betétcsere, vagy mi lesz pontosan, az majd
kiderül.
A napokban kiderül, és akkor hamarosan lesz egy műszakis autónk, ami nem rohad, megáll, kanyarodik, mindent csinál, motorja is rendben van, illetve
nem apró... akarsz a Nürburgringre elmenni vele? Mégiscsak egy 200.
Hát az a baj, azt már a Bandi lelőtte.
De hát valamit. Hát, hiszen akkor ez egy gyors autó lesz. Ez engem is kezd érdekelni, bár egy ilyennél annyira... Szóval amikor csináltuk a gyorsulási versenyt a Fürgonett és a Barkasz között, ott is az volt, hogy tudod, azt háromszor kell fölvenni, egyszer az indulást a két kamerával, egyszer az érkezést a két kamerával, meg egyszer lefártolni, és tudod, a harmadik ilyen 0-60, hiszen a 60 fölé ezekkel nem nagyon lehet meg érdemes menni, az azért már ezeket megviseli.
De igen, igen. Mondjuk itt is van tervbe véve ilyen szerkesztőség közeli gyorsulás, a 100 lóerő, 100-110 lóerő körüli belsős szarokkal.
És azok mi van a mezőnyben?
Hát
mert 100 ló a 205
GT. Ez egy 115-113, így valahogy most ezt...
Mekkora motorral?
Egy hatos,
az igen. Igazából nem kevés.
Nem, és 860 kiló az egész, tehát ez egy baromi jó súlyló erőarányú.
És mit mondtam, mikori?
91-es ez a konkrét példány, ez már a vége felé volt.
Már igazából nem most azon gondolkozom, hogy az én kettes Golf GT-im mikori volt, mert az ugye 1.8 volt és 139 ló szívó.
Az egy négyszelepes motor.
Igen, igen.
Ez még egy kétszelepes motor, de ebből is volt egyébként 1.9 GTI, ami 130 ló.
129, igen. És, tehát ez inkább akkor a 8-szelepes GT-nek lehetne a párja, ami meg szintén ilyen...
A 107 ló.
Igen.
Illetve ott is az volt az időszak, amikor elkezdtek bejönni a katalizátorok, és akkor a katalizátoros verzió az mindig gyengébb volt. Tehát azt hiszem, hogy a Golf 2 GT is a 107 lovas volt, hanem valamivel több eredetileg, és aztán kapott egy katalizátort, és attól lett 107 lovas.
Oh.
Hát most, amit a szerkesztőség közelben megvan, és ennek a teljesítményét környékezi, az a Csikósnak az alfája egyrészt.
Milyen alfája?
A 33-as alfa.
Ami egy ötös, egy hetes?
Egy hetes.
1,7 liter, tehát nem arról van szó, hogy egy
nem ilyen, nem ilyen friss alfa, tehát nem az van, hogy most megvette egy Giuliát, hanem tényleg, mikor tavaly ősszel vette ezt a 33-ast. Hát meg itt van az Antinak az MX5-öse, ami szintén egy ilyen mennyi? 115.
Szerintem talán 110.
Igen. 110, így valahogy van.
Ja, nem, az övé már MB, akkor annak a teljesítmény, de valószínűleg 110 körül van. De hát az már egy új autó.
Az egy új autó.
Ráadásul japán.
Ráadásul hátsó kerekes. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a...
Hirtelen jött a móság, hogy a tehénnel én is rajthoz állnék, hiszen de hát az még csak 20 éves, meg ugye ez a 3-4-es big block és 180 ló.
A de Dávid hát ott azért súlylóerőarányt is figyelembe kell venni, az nem olyan könnyű autó, azt hiszem.
Hát 1,7 tonna.
Tehát hogyha összehasonlítod, az 110 ló és mennyit, 800 hány kiló?
860, hát azért az a Peugeot-nak kicsivel több, mint a duplája akkor.
A súly.
Aha.
Na de és a teljesítmény, akkor figyelj, akkor ja, lehet, hogy...
Abszolút összemérhető szerintem.
Figyelj, jól gyorsulott, lehet, hogy kiviszem nézzük a tehenet. De, mert a múltkor a Dávid azt mondta, hogy hát, hogy ez milyen lomha, és akkor így elgondolkoztam, amikor vezettem, hogy hát szerintem annyira nem lomha, és nyomtam egy ilyen spontán gyorsulást, és tényleg nem lomha, csak sose nyom neki az ember padlót, de egyébként el tud indulni. Hol lesz a gyorsul? Hogy
ez még nincs feltalálva, tényleg az van, hogy itt most nyilván kicsit úgy tűnik, hogy állnak itt a dolgok, mert sokat volt a lakatosnál az autó, most nyilván az autódokinál már remélhetőleg nem lesz olyan nagyon sokáig. Próbáljuk most már ezt azért tekerni, hajtani rendesen, hogy a Col de Turinira el tudjunk menni minél hamarabb valami más meglepetéssel összekötve.
Az mit jelent, hogy akkor mikor lesz kész?
Kiváló kérdés. Nem, az lett volna az eredeti terv, és ezt most egy kicsit spoilerezem a szombati posztot.
Az égéstér lényeg, az
így van, hogy 18-án, ami ma van, már a Millemien vagyunk, ami 18-ától 20-áig tart. Na most, mivel itt ülök az égéstérben, ez könnyű kitalálni, hogy nem vagyunk ott. Nem telefonos a kapcsolat.
Jó, de akkor mondj egy becslést.
Most az van, hogy június 6-át néztem ki, ami Bergamo, szintén Észak-Olaszország, a Milánó környéke. Van egy ilyen veterános, klasszikus autós verseny. Nem indulóként fogunk nyilván rajta szerepelni, de az pontosan nekünk nagyjából útba esne a Col de Turini irányába. Úgyhogy ezt így kötnénk össze.
Jó, akkor azt tudjuk, hogy nem azt tudjuk, hogy mikor lesz kész, hanem mit tervezünk.
Tehát a június 6 az a...
És ez a, tudjuk, hogy a tervezést az ember végzi, és aztán a végzést Isten. De hogy az ára, tehát mennyibe lesz szerinted a végén ez a 1992-es?
Egyes.
Egyes Peugeot 205 GTI, ami egy jó állapotú autó volt, hiszen Csikossal mentetek ketten, egy tapasztalt és egy tehetséges szakújságíró. Nézték meg alaposan, úgyhogy egy szerető gazdától, tehát ez a tökéletes vétel, ennél jobb vétel. Nem is volt nagyon olcsó igazából, igen, tehát azért romhalmazokat olcsóbban kapni ilyenből.
Lényegében nem kapni ilyet. Tehát azóta is nézegetem nagyjából a hirdetéseket.
Véletlenül egy másik beállítás is van a... használt autófigyelődben?
Nem, már nincs, már megszabadultam tőle, de azért még egy darabig nézegettem, tehát tényleg volt az a pont, amikor felbukkant egy darab ilyen 200 ezer forintért, de az egy teljesen halott volt.
Szóval drágát
de,
vettetek.
De akkor ez volt a legolcsóbb, amikor mi vettük.
Drágát és jót vettetek.
Ami drága és szar lett. Valójában.
Nem lett, tehát sok minden meg volt már rajta csinálva.
Igen.
Na. És ahogy akkor mi
hogy
lesz
miben
a,
áll meg?
Mi lesz a vége? Hát, mivel biztosuk a... Ja, nem biztatod a hallgatókat.
Nem biztatom, hogy vegyenek ilyet. Persze nem lesz baj, hogy ezt mégis majd megveszi valaki, de...
Nagyon.
Tényleg egyébként.
Tök fura egyébként, mert ezek az autók, ezek nem olyan nagyon régen, tehát mit tudom, még egy ilyen 10 éve viszonylag commerce tusznak tűntek, nem? Tehát így ha akartál, vettél volna egyet.
Igen, de most már ez
és most olyan szinten eltűntek mostanra, hát végülis 25 év fölötti autóról beszélünk.
A 205 GTI, a Fiat Uno Turbo, ezek még a 2-es Golf GT-ből lehet még szerezni. Az E30-as BMW-nek is, ami a 6-hengeres E30-aknak az ára az már nagyon szökik fel, és tényleg mondom, hogy annak ellenére, hogy ez
mennyi
így...
Mennyi lesz?
Jó, oké, mondom. Hát 1.300.000.
1.300.000? Az nem tűnik nagyobb. Nekem olyan soknak, tehát egy ilyen...
Csak hogy a végén valószínűleg erős, nem fog ennyit érni.
De hogy egy ilyen erős, jól kinéző, rendesen, normálisan összerakott, tehát hogy a belsejét se hányod le, kívül is jól néz ki, és normálisan gyorsul, fékez, kanyarodik, hogy nem is tudom, mikor csináltunk egy ilyen Youngtimer csoporttesztet 10 évvel ezelőtt, és valahogy a manták meg ilyenek, és mindegyik, amelyik jó volt, Fiat 130, egy Super Mirafiori, hogy mindenki ilyen 5 millió körül volt a vége. Ez egy nagyon... Ez,
ez... Nem, tehát, ebbe az, tehát most tartunk ilyen 1 millió 50 ezernél körülbelül, mert azért ezt én vezetem tételesen, de ebben benne van a vételár mellett az átírás, a lakatolás, minden alkatrész, ami eddig megvolt, meg minden tankolás, ami eddig megvolt. Hát mondjuk az nem volt olyan nagyon sok, mert hát nagyon sokat nem ment az autó. Én tök kedvező a fogyasztása. És, hát
Húgár is keveset fogyasztott, 100 liter benzin összesen nem ment bele 6 év alatt.
Ez nagyon jó átlag, és nyilván az van, hogy, hogy erre még most a fék, futómű, meg a műszaki vizsga rá fog menni pluszba, ami lesz valamennyi.
A rulettkerékházi szabályok szerint kell nyernünk az eladáson, vagy csak meg kell szabadulnunk tőle bármi áron?
Nem kell nyernünk
nem
rajta.
Is, nem is nagyon szoktunk, azt mondom, egyetlen egy példa volt a...
Az Audi-n szerintem.
Ötből talán, vagy négyből, nem is tudom hány ilyen
hát
projekt
volt.
Hát
négy volt eddig, az az ötödik.
De úgy tudom, hogy négyből egyen nyertünk egyértelműen.
Hát a Bálnait katasztrófa volt.
Az Audi-n nyertünk, én úgy emlékszem. Azon valamennyit nyertünk.
De szóval mennyire megy ez a piacra? Nem próbáljuk meg Németországba eladni?
De nem Németországba, de mondjuk egy Franciaország, Olaszország vonalat. Tehát hogyha ezzel kimegyünk.
Mobile.fr. Vagy egy vásár.
Le Bon Coin-nak hívják az ottanit. Vagy nyilván az, hogy amikor mi ezzel elindulunk...
Le Bon Coin a francia Mannheimi börze?
Nem, az a francia mobile.
Ja.
Azt nem. És hát amikor ezzel kimegyünk majd túrezni, akkor kiírjuk rá, hogy eladó.
Hát, sok sikert kívánunk. Ez mikor lesz kb?
Remélem, hogy június valami.
Hát sok sikert júniusra, az égéstér mára búcsúzik, remélem jövő hétig ismét hajmeresztő dolgok történnek velünk, a viszont hallásra.